Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéje a Római Levél 6. fejezetének a 22. verse. Pál apostol rómaiakhoz írt levele 6. fejezetében a 22. vers így hangzik. Így olvasom. Most pedig, minek utána felszabadultunk a bűn alól, felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek Istennek, és megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Azt mondhatnám, hogy ez az ige valahol a keresztény életnek az ideális szép pályáját rajzolja meg. Ugye azt mondja, miután felszabadultatok a bűn alól, és szolgáivá lettetek Istennek, azt hiszem valahogy mindegyikünk sejti, hogy ez mire utal. Arra utal, hogy az embernek a vaksága feloldódik, és egy nagy fordulat történik az életében. Nevezzük néven az újjászületésre, az első és alapvető megtérésre utal, hogy felszabadultatok a bűn alól, és szolgáivá lettetek Istennek. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy soha többet a bűnnel probléma nincs, de azt jelenti, hogy látni, teljesen látja az ember, hogy mi a bűn és mi az igazság, elidegenedik a bűntől. Lelkében attól a vakságtól és attól a fogvatartástól felszabadul, és szívvel, lélekkel odaszánja magát Istennek, Isten szolgálatára. Ez egy csodálatos dolog, az újjászületés, a megtérés. Ez a nagy fordulat az ember életében, ami elképzelhetetlen és nem is valósul meg soha, a Szentlélek intenzív munkája nélkül. De utána így folytatja, és megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Tehát azt mondja, az összes továbbit ezután, az alapvető fordulat után, ez tölti be, hogy megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. Mi az, hogy megszentelődés, megszenteltetés? Erről sokszor olvasunk az Új Szövetségben. Ez azt jelenti, hogy miután megvilágosodtunk, és a szívünk elszánása megvan, fokozatosan, folyton növekedve, folyton előre haladva, az életünk minden területe, minden összhangba kerül a Szent Istennel, a tökéletes isteni erkölcsiséggel. Ez egy előre haladó folyamat. Nem is tudja az ember egyszerre meglátni magában, hogy hol vannak még pókhálós, sötét sarkok az életében, hol van ellentét az Isten tökéletes lényével, erkölcsi törvényével, és nem is tudja azt a nagy világosságot egyszerre teljesen befogadni. De ennek növekednie kell. És a maga a gyümölcstermés hasonlat is arra utal, ugye a gyümölcsnek érés kell. Tehát azt mondja, van egy nagy fordulat, az ember odaszánása megvan, a szívében már megvan, hogy mit szeret és mi az, amitől elfordult, de egy élet kell ahhoz, hogy minden területe az életének, minden emberi viszonylatában, mindenben teljesen a szent és tökéletes Isten törvényéhez, akaratához, erkölcsi lényéhez hasonlóvá váljék. És azt mondja, a vége pedig örök élet. Olyan szép egyenes ez a pálya. Van egy ilyen ige, Ézsaiás könyve 26. fejezetében, a 7. vers, azt mondja, az igazak ösvénye egyenes, egyenesen készíted az igaznak útját. Olyan szép lenne, ha mindegyikünknek ilyen egyenes pályája lenne. De a gyakorlatban azt mondhatjuk, hogy olyan sok ember indul szépen a valódi megtéréssel, hiteles megtéréssel, újjászületéssel, és utána megszakad ez az út, vagy elgörbül ez az egyenes út. És vajon miért van ez? Itt jegyzem meg, hogy én 60 éve vagyok éppen a gyülekezetnek a tagja, 18 éves voltam, amikor megkeresztelkedtem is, és nagy örömmel, boldogan, és nekem örömem is van mindvégig a Krisztus szolgálatában, de amikor papírokat rendezek otthon, iratokat rendezek, és meg névsorokat rendezek, a sok nagy név és címjegyzéket, akkor mindig elfacsarodik a szívem, mert újra és újra elém jön egy név, eszembe jut, hogy milyen volt, mikor elindult, milyen hiteles volt, milyen lelkes volt, és akkor az embert olyan mély szomorúság fogja el, hogy mennyi veszteség. Olyan is van, amikor végül valaki visszatalál, aztán mégiscsak a vége örök élet, de akkor is mekkora veszteség a sok kitérőért, a kihagyott, eltékozult évekért. De sok esetben arról van szó, hogy egy ilyen nagyon szép hiteles kezdet után nem folytatódik. És nekem az a tapasztalatom, hogy nem nagyon ismerjük, nem kellően ismerjük a megszentelődésnek a törvényszerűségeit. Azokat a tanításra szorulunk e tekintetben. Egy kedves ismerősöm járt a Pesten a Pasaréti gyülekezetbe, ahol tényleg nagyon jó igehirdetők, Jó Sándor, Cseri Kálmán hirdették az igét, de azt mondta nekem, hogy ott is azt mondta, hogy van egy hiányérzetem. Azt mondta, hogy olyan sokat halljuk azt, hogy térjetek meg, megtérésre van szükségetek. De mi van a megtérés után? Azt mondja, itt hiányosságok vannak, és én azt gondolom, hogy nekünk is több gondot kell fordítani arra, hogy erről szóljunk. Idéznék egy ígét a Timóteushoz írt levél, második fejezetének az 5. versét, ami feleletet ad nekünk arra, hogy a jó indulások miért nem ezen a szép egyenes pályán folytatódnak sokszor, egészen addig, hogy a vége pedig örök élet. De azt olvassuk, ha küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Hát itt azt látjuk, hogy a keresztény élet küzdelmének a megtérés újjászületés után vannak szabályai. A megszentelődésnek vannak törvényszerűségei, útmutatói az írásban. És lehet, hogy kicsit meglepődtök azon, amit most mondok, de a legtömörebb, legszemléletesebb és legszebb tanítás arról, hogy mi a szabályszerű küzdelem, hogy hogyan folytatódik a keresztény élet kezdete ezzel, hogy megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, ez éppen az úrvacsora. Nem fogalmam sincs, hogy mikor volt nálatok úrvacsora, vagy mikor lesz a következő úrvacsora, de én most az úrvacsorának a belső lelki tanításairól szeretnék szólni, és én nagyon bízom benne, hogy akik itt vannak, és legközelebb úrvacsorát vesznek, emlékezni fognak rá, és segíteni fog nekik, hogy ezt igazán úgy éljék át, ahogyan az tényleg áldásunkra van, amire azt Krisztus szánta. Még egyszer mondom, a legtömörebb, legszemléletesebb és a legszebb tanítás az úrvacsora arról, hogy mit jelent a szabályszerű küzdelem a keresztény életben, mi a törvényszerűsége annak, hogy meglegyen a gyümölcsünk a megszentelődésre, és ez egy folyamatos növekedés és egy bővelkedő gyümölcstermés legyen egészen a célba érkezésig. Ugye a Biblia szerint, noha a kereszténység nagy része körében ez elfelejtődött, de az úrvacsorának két része van. Az első része az a lábmosás, és a második része a szentjegyek magunkhoz vétele. Én nem is szeretem ezt a szóhasználatot, sohasem beszéljünk erről így, hogy lábmosás és úrvacsora. Hát az nem. Az úrvacsorának van két része, mert ezek abszolút szervesen tartoznak össze. És nem akarok nagyon részletes lenni, csak a legfőbb lelki tanításokat szeretném kiemelni. Ugye a lábmosás az egy ősi szokás volt keleten, a vendéglátásnak az egy alapvető kívánalma volt, hogy megérkeznek a vendégek, akkor jön valaki, többnyire ha volt a házban ilyen szolgaszemélyzet, de akárki, akkor udvariasságból megmossa a vendégek lábát, frissüljenek föl a vendéglátásra. Hogy milyen ősi szokás volt, arra gondolom többen rájönnek. Például Ábrahám is, hogy invitálja a vendégeit, mikor meglátja, hogy az úton közelednek. Azt mondja, jöjjetek hozzám, tiszteljetek meg, fogadjátok el a hívásomat, hadd hozzak a lábatoknak egy kis vizet, és szól a feleségének, hogy készítse a vacsorát. Vagy az Új Szövetségben is, ugye ott van, amikor Jézus a Simon nevű farizeus házánál látogatást tesz, azt mondja, lábamnak vizet nem hoztál. Ez annyira ismert volt a keleten, de itt természetesen ennek semmi köze tisztálkodási vagy felfrissítési lábmosáshoz, hanem ennél sokkal mélyebb jelentősége van. Ugye ezt legjobban abból értjük meg, amit Jézus mondott Péternek az utolsó vacsorán, aminek ugyanez volt a bevezetése. Ugye itt rendelt el Jézus az úrvacsorát, és a vacsora a lábmosással kezdődött. És ugye itt ez egy elkészített hely volt, Jézus valaki ismerőse bocsátotta a rendelkezésükről, a páska vacsorát itt töltse el a tanítványaival. Hát minden volt itt, minden oda volt készítve, tál, a lábmosáshoz, törülköző, minden, csak szolgaszemélyzet nem volt itt, csak Jézus voltak is a tanítványai, és tudjuk, hogy olyan érdekesen írja János Evangélium, már leültek a vacsorához, már letelepedtek, mert senki nem volt készséges arra, hogy ezt a feladatot elvégezz, és akkor megdöbbenésükre így olvasjuk, Jézus felkelt, már miután mindnyájan leültek, és látta, senki nem mozdul, és ő töltött vizet a tálba is, és kezdte mosni a tanítványok lábát, és hát ugye nem kell részletezni, mert mindenkinek ismerős szinte, azt hiszem, akik jelen vagyunk, hogy elkezdett Péter tiltakozni, és azt mondta, hát, hogy te a mester megmosod az én lábamat, azt mondta, az én lábamat nem mosod meg soha. És erre Jézus egy mélységesen komoly és nagy jelentőségű mondatot mondott. Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. És vajon mi az, amit ebből meg kell értenünk? Ugye a keresztség, ami az újjászületés, a megtérés megpecsételése, az szövetségkötés Istennel. És az úrvacsora a szövetség megújítási ünnep. Ugye az úrvacsorán mondta Jézus, ez az én vérem, az új szövetség vére. Ezzel kimondta azt, hogy ez a szövetség megerősítésnek az alkalma. Milyen tökéletesen rendezte ezt Krisztus. A keresztség az egyszeri az ember életében, mert van egy első és alapvető megtérés és újjászületés, ami egyszeri esemény. De az úrvacsorát az időről időre, az, amikor Jézus azt mondja, cselekedjétek az én emlékezetemre, utalt egy folyamatosságra, és azért kell ezt ismételni, hogy lelkünkbe vésse a megszentelődés törvényszerűségeit, a szabályszerű küzdelem miben áll, hogy ezt tanítsa hatékonyan, szemléletesen, mert egész életünkben szükségünk van rá. És akkor ez az első mozzanat, a lábmosás, mire is tanít? Az Isten hihetetlenül irgalmas, kegyelmes, néha az jut eszembe, hogy ha két ember köt egymással szövetséget, és ezt az egyik fél annyiszor megszegi, már rég nem léteznék az a szövetség, a másik kilépne belőle. De Isten hajlandó velünk a szövetséget meg annyiszor megújítani, meg annyiszor nekünk megbocsátani és a szövetségébe fogadni, de egyet nem. Az nem lehetséges, hogy mi halmozzuk a rendezetlen bűnöket, elsősorban Krisztussal nem rendezzük el, mások sem is, ez a szövetség mégis él. Ezt akarja megértetni velünk, hogy ezt nem. Ugye a csodálatos dolog, hogy Isten velünk bűnös emberekkel egyáltalán szövetségre lép, de nem a bűnnel együtt, nem a bűnnek a fedezeteként. Ugye Ézsaiásnál így mondja, magasságban és szentségben lakozom, de az alázatos szívűekkel is, a megtört szívűekkel is, a bűnbánókkal is, de úgy, hogy bűnnel együtt éljen ez a szövetség, az nem megy. Ez egy rendkívül komoly mondat, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. Ugye Jézus úgy tanított minket a mi atyánk imádságával, hogy minden nap rendezzük el az eltévejedésünket, elcsúszásainkat, vétkeinket, mert ugye benne van, és ez egy napra szólóiban, benne van a ma szó, És hogy mindig hangozzék el, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És én már hallottam testvérektől ilyen kérdést, hogy hát azt mondja, nem is tudom, hogy van ez, azt mondja. Hát ha azt mondta Jézus, hogy minden nap rendezzük el a bűneinket, akkor az úrvacsorán mit rendezzünk el? Mondhatnám, kicsit öntudatosan mondta az illető, hát ha valaki egy lelkismertes keresztény is, hát minden nap mindent rendez Krisztussal, akkor hát a Bibliában azt olvassuk, hogy ő a tenger mélységébe veti bűneinket, eltapossa álnokságainkat, hát kétszer biztos nem kell rendezni egy bűnt, hogyha amit Isten megbocsátott, azt mondja, olyan messze veti tőlünk, mint amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. És ebből láttam, hogy ez sokszor nem megértett dolog, hogy mit kell lemosni, mit kell rendezni. Hát mindnyájan gondoljunk arra, hogy a napi pörgésben, a napnak a hajszájában észreveszünk minden törvényszegésünket. Minden este vagyunk olyan éberek és olyan lelkismeretesek, hogy mielőtt elaludnánk, végig gondoljuk a napot, és amit azonnal, mikor rájöttünk, már is nem fohászkodtunk föl, akkor most a nap végén mindent rendezünk Istennel. Feltételezünk egy nagyon lelkiismeretes keresztényt, egy nagyon buzgó keresztényt, aki ezt tényleg minden este komolyan elvégzi és megvizsgálja magát, még akkor is. Igaza van Reményik Sándornak, aki azt mondja, ha számba vetted mind a bűneid, akkor még az ezen felül az ismeretlen sok-sok bűnödért mondj egy hőimát. Amivel ugye azt akarja kifejezésre jutatni, hogy az élet sürgés forgásában a legjobb szándékunkkal sem, még a leglelkismeretesebb keresztény sem tud olyan éber lenni, hogy minden törvényszegés, minden hibát, amit elkövetett, észrevegyen. Viszont az Istennek a feljegyzései a végítéletre azok aztán pontosan működnek, ahogy mondja az ige, hogy vétkeitek mind felírva én előttem, vagy mondja, még ha lúgban mosakodnál is feljegyezve marad a te álnokságod én előttem, de nem csak a feljegyzések számítanak, hanem minden bűn hagy nyomot bennünk, és távolít Krisztustól. És ezért azt mondja Krisztus, hogy így mondjam, nagy takarítást kell végezni, időről időre. És ami a nap forgatagában nem került rendezésre, azt most meg kell tenni, mert azt mondja, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Isten ugyanazt a kegyelmet akarja gyakorolni az úrvacsorában, a lábmosásnál, amit a keresztségkor. Mert ugye olvassuk, hogy a keresztség is a bűnök lemosása. Vissza tud emlékezni valaki, amikor megpecsételi a megtérését a keresztséggel, minden törvényszegés, amit életében elkövetett, ki van zárva. De Isten azt mondja, ha te most meghoztad ezt a döntést, hogy eltemeted a régi életet, és új életet akarsz élni, és ez a szívedben szilárd, és ezt te megvallod, akkor én erre azzal válaszolok, hogy ami eddig a napig a mennyei feljegyzésekben a te számládon van, azt én egy összegben bocsátom meg. És ilyen kegyelem történik az úrvacsora első részében a lábmosásnál is, hogy Krisztus mos meg. Nagyon szimplán érti valaki, és nagyon rosszul érti a lábmosást, ha azt gondolja, hogy csak egymás lábát megmossuk valamilyen kis keresztény szolidaritás, vagy összetartozás, szertartása ez, óriási tévedés. Azért fohászkodunk, hogy mindenek előtt Krisztus mosson meg bennünket. Tehát azt kérjük tőle, hogy legyen tiszta lap. Mi szeretnénk a szövetséget vele megújítani, és ez úgy nem lehetséges, hogy rendezetlen bűnök vannak a hátunk mögött. És mindannyian tudjuk, hogy ezért van az elrendelés a Bibliában, hogy az úrvacsora előtt vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. És hát nem tudom, hogy ti hogyan szoktátok ezt gyakorolni. Sok évvel ezelőtt megbeszéltük a közösségünkben, hogy a beosztásnál, amikor ugye mindig negyedévre készítik az igehirdetői beosztást, mindig fel kell tüntetni, amikor úrvacsora van, és aki úrvacsora előtt igehirdető egy vagy két héttel, az mindig igyekezzen valamit ebben az irányban buzdítani, segíteni. De a legfontosabb az, ha például én biztosan tudom, mondom, most itt sajnos nem tájékozottam, nem tudom, tegnap értem haza egy táborból, és nem is volt időm, hogy éppen utána nézek, hogy nálatok mikor volt, vagy lesz úrvacsora, de ha én biztosan tudom, hogy most éppen egy úrvacsora előtti szombaton vagyok igehirdető valahol, akkor én mindig mondom a testvéreknek, most gondoljátok át, hogy jövő héten mi az a munka vagy feladat, amit halasztani tudtok, amit lehet egy kicsit halogatni. Hol tudtok több időt szerezni az Istennel való közösségre, az önvizsgálatra, az igeolvasásra? Mert tudjátok, ha egy ilyen önvizsgálat nélkül, amikor komolyan kérdezzük Istentől, úgy, ahogy a 139. Zsoltár mondja, hogy Uram, Te megvizsgáltál engem és ismersz, és kérlek, vizsgálj meg engem, és lásd meg, hogy nincsen nálam a hamisságnak valamilyen útja. Ez nem elég, hogy én a saját szememmel vizsgálom magamat, mert én ezt az nagyon, nagyon elnagyolt lehet, akaratlanul is, vagy felszínes, hanem arra szálljak időt az úrvacsora előtt, hogy komolyan fohászkodom a Jóistenhez, és azt mondom, hogy te megvizsgáltál, te ismersz jobban, mint én magamat. Most vizsgálj meg engem is, te mutasd meg, nincsen nálam a hamisságnak valamilyen útja, amit én nem vettem észre. És amikor az Isten elénk hozza, akkor tulajdonképpen mi azt kérjük, hogy most Istenem, mosd meg engem, most tiszta szívet teremts bennem, most idegeníts el engem ettől a dologtól, és majd segíts ezt nekem legyőzni és leküzdeni. Ha ilyen lelkismeretes önvizsgálat nélkül veszünk úrvacsorát, mihez tudnám hasonlítani? A Bibliában olvassuk, hogy mi volt az Uzza bűne. És néha úgy nem is értjük ezt a történetet. Ugye Dávid idején vitték be a szövetség ládát Jeruzsálembe, és egy szekéren vitték ugye abban a korban, és megbillent a szekér, és hogy véletlenül le ne forduljon a láda, Uzza megtámogatta a kezével, és azon nyomban meghalt. És sokszor nem is értjük ezt a történetet, és ott is megdöbbenést keltett. És egyetlen magyarázat van rá, ugye az a bizonyos figyláda, amiben a szövetség táblái voltak, az Isten jelenlétének a szimbóluma volt. Semmiféle Isten ábrázolás nem volt a templomban, de ahol a frigyláda volt, az volt az Isten jelenlétének a jelképes helye, és ott volt az ő szent erkölcsi törvénye, és Uzza megbánatlan bűnök terhével, ahogy olvassuk a Pátriárkák és Proféták című könyvében, hozzá mert nyúlni a ládához. Amiben előírás volt, hogy csak a papok érinthetik meg, ők is gyarló emberek voltak, nekik mindenféle tisztulási szertartáson kellett át, hogy egyáltalán belépjen oda az Isten jelenléte helyére. Nos, hát ha az úrvacsora Krisztussal való szövetségkötés, az Uzza merészsége megbánatlan bűnök terhével próbálni szövetséget kötni Krisztussal. Mert ő szent Isten, aki bűngyűlölő és bűnnel együtt nem lakik, és ő kész nekem megbocsátani. Milyen csodálatos ez az ige, hogy noha magasságban és szentségben lakozik, a bűnbánóval együtt lakozik. Ha az ember elfordul a bűnétől, nem vár, míg megváltozunk, hanem azonnal magához fogad, azonnal megbocsát. De ha mi ezekkel úgy kiegyezésben vagyunk, és fel se ismerjük, és szembe se fordulunk vele, és a bocsánatát se kérjük, úgy nem működik a dolog. Tehát ez mind benne van abban, amit Jézus így mondott, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Eszembe jut egy eset, ami éppen a győri gyülekezethez kapcsolódik. Nagyon régen volt, nem itt voltunk, hanem a Kokas testvéreknél Székely utcában valamikor, és hát én éppen beosztva voltam oda, de valami figyelmetlenség és rendetlenség folytán nem volt feltüntetve, hogy ott aznap úrvacsora van. Ugye igét hirdetni, úrvacsorán is előfordul, hogy igét hirdetek, aztán a gyülekezeti vének osztják az úrvacsorát, és hát én ott jöttem rá, és akkor mondtam, hogy hát most hogy is oldjuk meg ezt a helyzetet, hát milyen dolog az, hogy én itt prédikálok a híveknek, de én magam nem veszek úrvacsorát. És nagyon szerettem is volna, mert ugye mivel mindig szolgálatban vagyunk, leginkább csak prédikátor értekezleten jut hozzá az ember ahhoz, hogy úrvacsorát vehessen, vagy ha éppen beosztják igenhirdetésre egy úrvacsorai alkalmon, de különben mindig megvan a beosztás. És akkor, de hát azt mondtam, de hogyan is lehetne önvizsgálat nélkül? Hát én most ezt a szükséges előkészületet nem tudtam elvégezni, és így tipródtam magamban, hogy most vegyek úrvacsorát a gyülekezettel, vagy ne vegyek. Nagyon is szeretnék, de így nem lehet. És akkor úgy szívemben fohászkodtam a Jóistenhez, mondtam, Istenem, hát te tudod, hogy én most nagyon szeretnék úrvacsorát venni, meg a gyülekezet szempontjából is ez lenne helyes, hogy velük együtt, de hát most önhibámon kívül nem volt módom erre felkészülni, de eszembe jutott az, hogy a tanítványok is milyen készületlenek voltak az utolsó vacsorára, még mindig egymás között azzal foglalkoztak, hogy ki a nagyobb, és Jézus mégis úgy fel tudta bozdítani őket, hogy azt mondta a lábmosás végén nekik, hogy ti most már tiszták vagytok, már nyilván belülről, és akkor hát így fohászkodtam magamban, hogy Istenem, te pótolt ki a szent lelked által, te meg tudod tenni, hogy vizsgálj meg engem is, és mutass rá nekem, hogyha valamit nekem észre kellett volna venni, és nem vettem észre. És soha életemben nem felejtem el, még ugye a szombatiskola közben is ezek úgy forogtak a fejemben, és egyszer csak, mintha röntgenképet láttam volna, észrevettem valamit, amit ezelőtt, és soha nem vettem észre. És olyan világos volt, és olyan nyilvánvaló volt, és én úgy hálát adtam a Jóistennek érte, és olyan szívből és felszabadultan tudtam úrvacsorát venni. De ezt csak azért mondtam el, hogy ennélkül az olyan, mint az úzza merészsége. Tehát mindig arra kell gondolni, hogy elsősorban azt kérjük, hogy Krisztus mosson meg. Ő a megtört szívűvel együtt lakik, azonnal megbocsát. De úgy, hogy rá úrvacsorázunk, rendezetlen dolgokra, felismeretlen bűnökre, az nagyon nem jó. Mikor azt olvassuk a Korintusi első levél 11. fejezetében, hogy ha az ember nem vizsgálja meg magát, és méltatlanul veszi, akkor ítéletet eszik és iszik magára. Ezt nem úgy kell érteni, hogy Isten valahogy lenyúl a mennyből és megbünteti, hanem én így szoktam mondani, hogy közömbös úrvacsora nincs. Az úrvacsora vagy megtisztítja és meglágyítja a szívet, vagy megkeményedik. Mert ha az ember elmulasztja ezt az igazi önvizsgálatot, és lelkileg nem készül hozzá, és nem úgy veszi az úrvacsorát, hogy lélekkel és értelemmel, ugye milyen jellemző, hogy Jézus az utolsó vacsorán megkérdezte a tanítványoktól, értitek, amit cselekszem veletek? És szerintem legjobb lenne, ha mindig hangzana az úrvacsora, de most értitek, amit cselekszünk? Mert annál rosszabb nincs, mikor ez egy ilyen formális szertartás, és azt már megerősítettem a kereszténységemet, vagy a gyülekezeti tagságomat, hát ez azért kell, és közben a szív nem tisztul meg. Jézus nem mondhatja azt, hogy ti most tiszták vagytok, amit mondott a tanítványoknak. Tehát így vesz ítéletet magára az ember, hogy megtisztulás és a szíve meglágyulása helyett olyan belerögződik azokba a rossz dolgokba, amik előbb beleszövődtek az életébe. És ugye annak is van jelentősége, hogy ez úgy történik, mert Krisztus nincs jelen közöttünk, tehát nem kérhetjük, hogy személyesen mosson meg, de hogy ez a közben is azáltal történik, hogy egymás lábát megmossuk. Ez pedig arra emlékeztet bennünket, hogy amit Jézus így mondott, ha én, az Úr, a Mester megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mosni egymás lábát. Nem szó szerint, átvitt értelemben. Az azt jelenti, hogy ugyanolyan teljesen elengedni mindent, és ugyanolyan szeretettel befogadni, mint ahogy Krisztus teszi velünk. Elképzelhetetlen az, hogyha egy gyülekezet lélekkel és értelemmel veszi az úrvacsorát, utána bármi személyes ellenérzés vagy neheztelés maradjon azok között, akik az úrvacsában részesültek. Ha marad, az tragédia, akkor az azt jelenti, hogy nem lélekkel és értelemmel vettük az úrvacsorát. Aztán még arra is emlékeztet, hogy ahogy Jézus mondta, hogy nektek is meg kell mosnotok egymás lábait, Ugye, ahogy mondtam, ezt többnyire a szolgák végeztek ezt a feladatot, és valahogy úgy szimbolikusan azt jelenti, hogy akármit megteszek a másikra, kell a lábát megmosom, azt is a szolgálat törvényét is a szívünkbe akarja vésni, és ebben is, ennek is nagyon híján vagyunk, hogy a testvéremért mindent megteszek, és mindig a szolgálatára készen vagyok, ha szüksége van rá. Ilyen elszomorítóan kevés a igazi szeretett szolgálat, az igazi figyelmesség, hogy azonnal ugrom, ha látom a testvéremnek valami gondja van, ha fizikai segítségem van, fizikai, ha lelkire, lelkire. És az úrvacsora pedig ezt akarja a szívünkbe vésni, hogy mi mindnyájan egy kenyérből részesítünk, egy lelki italt ittunk, mi Krisztus tagjai vagyunk, és egymásnak testvérei vagyunk. Tökéletesen meg kell bocsátani egymásnak, úgy, ahogy Krisztus megmost minket. És szolgálni egymásnak úgy, ahogy ő szolgált, és szolgál nekünk, és mindig késznek lenni erre. És akkor ezután jön ugye az úrvacsora szent jegyeinek a magunkhoz vétele. Én nagyon szeretek egy mondatot, ezt Ellen White-nál olvastam, és ez is annyira útmutató. Sajnos a mi Jézus élete című könyvünkben ez nem szerepel pontosan, pontos fordításban ez a mondat. Azt írja, hogy az úrvacsoron ne legyen egy komor szertartás. Márpedig én sokszor azt látom, hogy olyan ünnepélyes arcot öltenek a résztvevők, és akkor olyan, mintha Krisztus halálát gyászolnánk, vagy valami ilyesmi. De hát erről szó nincs, Krisztus feltámadt és él. Visszaemlékezünk az ő helyettes áldozati halálára. És akkor azt írja, hogy most már a szívünknek felszabadultnak kell lenni, mert rendeztük a bűneinket Istennel és egymással, és azt mondja, azért vannak most itt, hogy találkozzanak Krisztussal, nem a kereszt árnyékában, hanem a kereszt üdvhozó világosságában. Értjük ezt a mondatot? Ha a lábmosást azt lélekkel és értelemmel végeztük, és megtisztult és felszabadult az szívünk, akkor most már, amikor a szent jegyeket magunkhoz vesszük, vége minden szomorúságnak, nincs szükség semmiféle komorságra és gyászra, ellenkezőleg. Azt mondja, most azért jöttünk, hogy találkozzunk Krisztussal, nem a kereszt árnyékában, hanem a kereszt üdvhozó világosságában. Nem tudom, szoktátok-e énekelni úrvacsorán a 363-as számú éneket. Én nagyon szeretem ezt az éneket, mert mondhatom, az evangélium gyönyörűen benne van a szövegében, és emlékeztek rá, hogy kezdődik? Örülj szívem, vigadj lelkem, vacsorához, még Jézushoz hivatalos vagy te. Ez annyira kifejező. És aztán azt mondja, ha bűnödért, halálos bért érdemlettél lelkedre, e szent asztal megvigasztal és válik üdvösségedre. És utána azt mondja, csak hogy immár bűntől elválj, és légy hűséggel Jézushoz. Csak részleteket idéztem belőle, de mondom, hogy nagyon tiszta a szövege is, örülj szívem, vigadj lelkem. Hát így kell a szent jegyeket magunkhoz venni. Hálát adok Istennek, hogy tiszta szívet teremtett, rendezhettem ő vele, testvéreimmel, új lappal indulok, visszakaphatom az első szeretetemet, és megújult a szövetség. És akkor az úrvacsora szent jegyeinél is az a tapasztalatom, hogy nem fogjuk föl egészen, hogy mire akar tanítani. Pedig ez ismétlem, ez a megszentelődés törvényszerűsége. Tehát a megszentelődés törvényszerűsége az, hogy ne halmozz föl az életedben rendezetlen bűnöket se Istennel, se egymással. Mert ha ő nem most meg, nem tudsz közösségben lenni és maradni vele. És ez szabályszerű, hogy így mondjam, rendbe kell tartani a szívünket, az életünket. Állandóan szükséges ez a szívtakarítás. Egy másik törvényszerűség pedig, hogy mi az, amiért nekünk örökké hálásnak kell lennünk, és mi az, amivel úgy kell táplálkoznunk, mint az étellel és az itallal. Mert ezek biztos, hogy a keresztény növekedés útján visznek előre, ezek biztos, hogy a megszentelődésünket munkálják. Ugye a két dolgot cselekszünk azokkal az úgynevezett szent jegyekkel, a Jézus elrendelése és példaadása szerint, az első, hogy hálát adunk érte. Néha, amikor megkérnek igehirdetésre úrvacsorán, és akkor az egyik imádságot kérik, hogy mondjam, hogy hálaadás. Ugye hálát adunk a kenyérért, aztán hálát a pohárért. Persze, hát ez nem olyan ima, mint mikor az étkezésnél adunk hálát, hanem azért adunk hálát, amit az a kenyér és az a pohár szimbolizál. És akkor az ember olyan szent félelmet érez, hogy most hogyan lehet méltó szavakkal hálát adni a Krisztus győzelmes földi életéért és a helyettes áldozatáért, hogy ne frázisokat ismételgessünk, ne olyan kungó üres szavakat mondjunk, hogy az tényleg az egész gyülekezetet is megindítsa egy ilyen szívből jövő háladásra, felserkentse az bennünk, óriási felelősség. Az egyik legszentebb mozzanata az úrvacsorának a hálaadás, a kenyérért, a pohár, mert azért adunk hálát, amit az jelképez. És ebben megint benne van egy szabálya a megszentelt életnek, illetve hogy abban előre haladjunk. Tudnélik az, hogy a hálának nagyon elevennek kell lenni az életünkben. A hálának nem szabad megkopni, mert a hála egy nagyon pozitív erkölcsi indíték, nagyon erős erkölcsi indíték. És ugye a szimbólum is nagyon fontos, hogy néha csak arra figyelünk, hogy a megtört kenyér, amire Jézus azt mondta, hogy ez az én testem, ami megtöretik ti érettetek, és a pohárra, ugye, hogy amit kitöltenek ugye, a pohárba, hogy ez az én vérem, amely kiontatik ti érettetek. Na de annak is nagy jelentősége van, hogy a kenyérnek kovásztalannak kell lenni, a szőlőlének meg erjedetlennek, mert Korintusi első levél 5. fejezetében olvashatjuk, hogy a bűn a kovász szimbóluma is, és azt mondja, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljünk, hanem igazságnak és tisztaságnak kovásztalanságában, és a kovásztalan kenyér a Jézus bűntelen életét szimbolizálja, a bűn felett győzelmes életét, mert ő mindenestől hasonló lett hozzánk, magára vette a mi természetünket, az egyetemes örökséggel, a bűnre hajló ösztönös természettel együtt, és mégis az van megírva, hogy megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de bűn nélkül. Vagyis ő nála megtörtént az, ami a mi életünkben nem működik, hogy a kísértésben soha nem esett el, az érzelemnek, a gondolatának egy árnyalatával sem vétkezett. Ezért kovásztalan kenyér szimbolizálja őt, mert a bűn kovásza semmilyen szinten ő benne nem volt. És ugyanerre utal az erjedés is, ugye? És akkor most gondoljunk arra, hogy akkor nekünk nagyon oda kell figyelni a Krisztus bűnfelett győzelmes életére. Hogy történt nála, hogy ugyanolyan természetben, mint a miénk, ugyanabban az örökségben osztozva, ő mégis minden esetben győzött a kísértésekben. Erre akarja terelni a figyelmünket, és arra, hogy hálát adjunk ezért neki, mert ez neki nem olyan egyszerű volt, hogy hát ő Isten fia volt emberi testben, ő ezt csak mind úgy lepattintotta a kísértéseket, hanem azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy az ő testének napjaiban erős kiáltás, könnyhullatás közben járult Istenhez, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Tehát Jézus hihetetlen felelősséggel vívta a küzdelmet a földi életében, mert tudta, ha ő egyszer vétkezik, akkor ő is elvész, de mi is elveszünk mindannyian, akkor a megváltás műve az emberért meghiúsul. El tudjuk képzelni, és a saját természetében érzi az általa gyűlölt bűnnek a vonzását, és tudja, hordozza ezt a felelősséget. Van miért hálát adnunk azért, hogy ő viselte, és győzelmesen megvívta ezt a küzdelmet. A másik pedig az ő kimondhatatlan helyettes áldozata. Hát erről azt gondoljuk, hogy egy életen át ezt ki lehet meríteni. Egyszer valaki azt mondta nekem, azt mondta, én azért nem keresztelkedem meg, azt mondja, tulajdonképpen vágyakoznék rá, de azért nem, mert én úgy gondolom, hogy hát én nem értem igazán a Krisztus golgotai halálát. Nem értem igazán a kereszt áldozatot, és amíg én ezt nem értem meg teljesen, úgy gondolom, hogy nem vagyok méltó arra, hogy megkeresztelkedjem. Megkérdeztem tőle, gondolod, hogy bármelyikünk ezt teljesen meg tudja érteni itt a földi életben? Eljön egy olyan pont, mikor azt mondom, hogy én nekem ebben már nincsen semmi új és több, és én ezt már nem tudom mélyebben megérteni. Hát nem így van. És ha foglalkozunk vele, és ha gondolkodunk róla, akkor csodálatos mélységeket fogunk megérteni. Itt az időkeretünk már nem engedett, hogy én csak egy kicsit is felvillancsam, hogy évről évre mennyi minden újat ért meg az ember. Például mi van abban a mondatban, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, helyesebben fordítva az életemet, mert ugye itt a pneuma az élet lehelete szó szerepel, hogy az ő halála nem mártír halál, ő neki nem erőszakkal veszik el az életét, ő az öntudata volt, addig, amíg az öntudata létezett, ő azonnal egy akarati mozdulattal visszavehette volna halhatatlan isteni életét, és kiléphetett volna ebből. Ő tényleg úgy van, hogy letette az ő életét, tudatosan, és úgy tette le, hogy csak sötétséget látott, és semmi biztosítéka nem volt, és tudta ő az, mi az, hogy létezni és nem létezni, ő tudta, hogy ő most nem fog létezni még egyszer, csak akkor, ha az az atya, aki most elfordult tőle, aki most ítélet alá helyezi, mint az emberiség bűneinek a hordozóját, visszaadja neki az élet leheletét, és igazolni fogja őt. Szóval ez felfoghatatlan dolog, hogy egy testileg végsőkig szenvedő, fizikai, lelki erejében teljesen kimerült valaki, micsoda hallatlan lelki és gondolati és érzelmi küzdelmet folytat magával, hogy ezt meg tudja tenni egy önkéntes elhatározással is. Kiszolgáltatja magát a halálnak is. És a maximális hitnek a kifejezése. Szóval rengeteg felfedezni való van ebben. Azt olvasom, Krisztusban van az igazságnak és az ismeretnek minden kincse elrejtve. És ugye mit kell tenni a hálaadáson túl ezekkel a szent jegyekkel? Enni és inni. Ennél kifejezőbb jelkép nincs. Ami azt akarja mondani, hogy nekünk ezzel úgy kell táplálkozni, a Krisztus bűntelen és bűnfelett győzelmes életével, és az ő helyettes áldozatával, értünk történt önkéntes áldozatával, mint az étellel és az itallal. És akkor mindegyikünk gondoljon arra, hogy ránk tud ülni a napi sürgés-forgás, és csak sietve, kapkodva, még olyan kötelességszerűen egy kicsit. És nekünk is olyan szükségünk van arra a tanításra, amit a betániai otthonban mondott Jézus, amikor azt mondta, hogy szorgalmas vagy, sokra igyekezel, mondta Mártának, de Mária jobb részt választotta. Szóval annyira kell az Isten tanácsát kérnünk, hogy tudjunk lelkismeretesen megfelelni a kötelességeinknek, rendbe tartani a házunkat is, stb. De hogy mindig lássuk, hogy mi az egy szükséges dolog, most mit kell cselekednem, és hogyan tudunk mi tényleg enni és inni, és állandóan táplálkozni ezekkel az igékkel, hogy a megszentelődésben előre haladjunk, hogy meglegyen a gyümölcsünk a megszenteltetése. És végül az úrvacsorának az utolsó mozzanata, hogy Jézus azt mondta, hogy nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, míg újonnan nem iszom azt veletek az én atyámnak országában. Ez meg a jövő felé mutat. Ugye utal arra a bizonyos bárány menyegzői vacsorájára, amiről Jelenések könyve 19. fejezet olyan megragadóan beszél, az a nagy ünnep, mikor Krisztus magával viszi az ő megváltottait, hogy jól én vagyok, ti is ott legyetek az én atyám házába is. Azt mondja, ott nem azonnal elkezdődik valami, hanem legelőször ott van a bárány menyegzői vacsorája. Mindjárt sejtjük, hogy nem evés-ivásra, földi lakodalmakra kell gondolnunk, hanem mindenek előtt arra, hogy ez egy felemelő, egy fantasztikus ünnepe lehet a megváltás győzelmének, hogy Krisztus és az ő népe soha többé el nem válik. Most már az örök élet kapuját átlépték, a megváltás műve győzedelmeskedett. És amikor Jézus azt mondja, hogy nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, még újonnan iszom veletek az én atyámnak országában, az olyan, mintha azt mondaná, hogy most pedig előre, mert én együtt akarok veletek lenni a bárány mennyegzői vacsoráján. Lelket akar önteni bennünk, belénk, hogy a célt el nem veszíthetjük, a győzelmet el nem veszíthetjük, mert ő vár ránk, mert ő azt akarja, hogy ott legyünk vele a Bárány menyegzői vacsoráján. Kedves testvérem, lehet, hogy nem mondtam nektek sok rendkívüli új dolgot, de hiszem, hogy azért nem hiába való, hogy ezt felelevenítjük, mert úgy olvassuk a korintusiakhoz írt levélben, a 11. fejezetben az úrvacsoráról ír, ugye voltak bizonyos visszaélések ott a korintusi gyülekezetben az úrvacsorával, és engem mindig megdöbbent ez a mondat, amit ott leírt Pál apostol a 30. versben van, ott 1 Korintus 11-ben, és mondja, ezért van köztetek sok erőtlenség, betegség, és alusznak sokan. De akkor a fordítottja is igaz, nem? Ha az úrvacsorát lélekkel és értelemmel gyakoroljuk, valóban meg annyiszor tiszta szívet nyerünk, valóban Krisztus megmos minket, és mi is megmossuk egymást, és valóban a hála betölti a szívünket, és eszünkbe jutatja a háláról, soha el ne feledkezzünk a Krisztus kimondhatatlan áldozatáért, és ha ott megjegyezzük azt, hogy mi a szükséges dolog, és nekünk hogy kell az Isten igéjével táplálkoznunk, akkor az egész biztos, hogy nem lesz betegség, erőtelenség és alvás. Hát ha ez ellenszere a betegségnek, az alvásnak, az erőtelenségnek, akkor tényleg komoly lelki előkészülettel jöjjünk az úrvacsorára, és nem a saját szemünkkel, hanem az Istent kérve, hogy ő készítsen fel, és itt pedig töltsön be a tényleg a tisztaság utáni vágy, az isteni szeretet elnyerése utáni vágy Isten iránt és egymás iránt. És ha ezt így végig gondolva fogjuk gyakorolni az úrvacsorát, akkor azon az egyenes pályán, akkor nem fogunk kisiklani. Akkor tanít minket a szabályszerű küzdelemre. És akkor a mi keresztény életünk is ilyen szép egyenes pálya lesz, hogy miután felszabadultatok, a bűn alól szolgáivá lettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Kívánom, hogy ez beteljesedjék mindannyiunk életében. Amen.